Juliet Sidneynek. 1946. január 23. Kedves Sidney! Susan most mutatta meg Izzy forgalmazási adatait, alig hiszek a szememnek. Komolyan úgy gondoltam, mindenki annyira torkig van már a háborúval, hogy nem örülnek, ha valaki emlékezteti őket, és különösen attól borzadnak, ha ezt egy könyvben teszi. Szerencsére ezúttal is neked volt igazad, és én tévedtem. Majd megpukkadok, amiért ezt be kell ismernem. Utazni, lelkes közönség előtt beszélni, dedikálni és idegenekkel találkozni, mindez igazán szívderítő. Az asszonyok, akikkel megismerkedtem, elmesélték izgalmasabbnál izgalmasabb háborús élményeiket, szinte bánom, hogy a rovatom megszűnt. Tegnap egy norvicsi hölgyel csevegtem el hosszasan, de nagyon kellemesen. 4 tizenéves lánya van, és a legidősebbet épp a múlt héten meghívták a helyi kadétiskolába. A lányka a legszebb ruháját vette fel, hófehér glasszékesztyűt húzott, de alig, hogy átlépte a küszöböt és végignézett a tengernyi ragyogó fiatal arcon, fogta magát és elájult. Szegény gyermek, még soha nem látott egyszerre ennyi férfit. Gondolj csak végig. Egy egész nemzedék nőtt fel táncmulatságok, 5 órai teák és egy kis flört nélkül. Szívesen nézek körül a könyvesboltokban, és ismerkedem az eladókkal. A könyvesbolti eladók, komolyan mondom, egy külön kaszt. Nincs épeszű ember, aki ezért a fizetésért beállna dolgozni egy könyvesboltba, de épeszű ember tulajdonos se akarna lenni, túl csekély a haszon. Az ilyenekben tehát csak is az olvasók és az olvasás iránti szeretet munkálhat. No meg, hogy az új könyveket először stoppolhatják le maguknak. Emlékszel, mi volt a hugoddal együtt az első londoni munkahelyünk? A Zsémbes Hók úr antikváriumában. Mennyire szerettem azt az embert. Ha kicsomagolt egy doboz könyvet, simán a kezünkbe nyomott egyet-kettőt, és hozzátette, aztán tiszta legyen a kezük, és cigaretta hamut se akarok látni, és az Isten szerelmére Juliet mellőzze a lapszéli jegyzeteket, maga pedig Sophie. Kedves, vigyázzon, nehogy a barátnője olvasás közben kávét igyon. Mi meg boldogan elinaltunk az új könyveinkkel. Nem értem, miért van az, hogy sokan, akik egy könyvesboltba betévednek, nem tudják, hogy valójában mit keresnek. Csak körül akarnak nézni, hát ha valamelyik könyv megtetszik nekik. És ilyenkor, mert van annyi eszük, hogy a fülszövegnek ne higgyenek, az eladónak teszik fel az obligát 3 kérdést. 1. Miről szól a könyv? 2. Maga olvasta? 3. És tetszett? Az igazi megszállott eladók, amilyenek Sophie-val mi voltunk, nem tudnak hazudni. Az arcunk mindent elárult. Felszökő szemöldök, a lebigyedő száj rögtön leleplezi, hogy a szóban forgó, papírra nyomtatott kemény táblába kötött valami nem érdemli meg a könyv nevet. Az okos vevő ilyenkor arra kér, ajánljunk valami mást, mire odavonszoljuk egy másik kötethez, amit feltétlenül el kell, hogy olvasson. Ha elolvassák és nem tetszik nekik, úgysem jönnek vissza többé, de ha lelkesednek érte, életük végéig a vevőink maradnak. Jegyzetelsz már? Jól tennéd? A kiadó, ha jót akar magának, ne egy, hanem több olvasó példányt küldjön a könyvesboltokba, hogy az egész személyzet elolvashassa. Citon úr ma megjegyezte, hogy Izzy Bickerstaff eszményi ajándék annak, akit szeretünk, és annak is, akit nem szeretünk, de mégis meg kell ajándékoznunk. Azt is közölte, hogy az eladott könyvek 30%-át ajándékba veszik az emberek. 30%! Lehet, hogy hazudik. Susan elmesélte, mit intézett még el a fölolvasó körutunkon kívül? Engem. Még fél órája sem ismertük egymást, már is tudtomra adta, hogy a sminkem, a ruháim, a frizurám, a cipőim mind reménytelenül unalmasak. Talán még nem hallottam, hogy a háborúnak vége? Így aztán először elvitt Madame Helenához hajvágásra. Most rövid és göndör a hajam, és nem hosszú és lankatag, mint eddig. Egy picit színezve is lett, Susan és a madám szerint a festék majd kihozza a gyönyörű gesztenyebarna fürtjeim aranyos csillogását. De én átlátok rajtuk, a lassan előkúszó ősszálakat akarják elfedni, 4-et számoltam össze. Vettem egy tégely arckrémet, egy csodás illatú folyékony kézápolót, egy új rúst és egy szempillabodorítót is. Az utóbbitól sajnos mindig bandzsítok. Ezután Susan egy új ruhára is rá akart beszélni. Emlékeztettem rá, hogy a királyné nagyon elégedett az 1939-es ruhatárával, akkor én miért akarnék újat? Susan kijelentette, hogy a királynénak nincs szüksége rá, hogy idegeneknek imponáljon, nekem viszont van. Úgy éreztem, mint a haza és felségárulást követnék el. Tisztességes nő manapság nem vesz új ruhákat. De amikor megláttam magam a tükörben, megfeledkeztem mindenről. 4 év óta ez az első új ruhám, és micsoda ruha! A színe hajszára az érett őszi baracké, és mozgás közben csodás redőkbe hullik. Az elárusító kisasszony azt mondta, párizsi sikje van, és nekem is párizsi sikkem lenne, ha megvenném, így hát megvettem. Az új cipővel még várni kell, mivel majdnem egy egész évre szóló ruhajegyem ment rá erre az egy darabra. Most, hogy Susan, a ruhám, a frizurám, az arcom összefogtak, már nem nézek ki úgy, mint egy fásult, ütött, kopott 32 éves, hanem csupa élet, elegáns, 30 évesnek látszom. Az új ruháról, illetve az új cipő hiányáról jut eszembe. Nem döbbenetes, hogy a háború utáni jegyrendszer még a háború alattinál is szigorúbb? Elismerem persze, hogy Európa szerte emberek százezrei számára kell élelemről, fedélről és ruhaneműről gondoskodni, csak titkon fájlalom, hogy ezek közt annyi a német. Ami az új könyvet illeti, még mindig semmi ötletem. Már-már depressziós leszek miatta. Nincs valami javaslatod? Mivel saját értékelésem szerint éjszakon vagyok, ma este interurbán felhívom Sophie-t Skóciában. Üzensz valamit a húgodnak? Esetleg a sógorodnak, vagy az unokaöcsédnek? Hú, életemben nem írtam még ilyen hosszú levelet. De neked nem muszáj hasonlóval viszonoznod. Szeretettel, Juliet.